96,4 és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Megnyitották a gyöngyösi jégpályát a főtéren. Megtisztították a Sárospataki úgynevezett Kutyahegyi tengerszem környezetét. Miskolc is csatlakozik a kábítószer ellenes küzdelemhez. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Mindössze 12 nap alatt építették fel, és már meg is nyitották a közel 500 négyzetméteres gyöngyösi jégpályát a főtéren. A városban már most nagy az érdeklődés, hiszen a lakosokat kedvező árakkal, rugalmas nyitvatartással és számos szolgáltatással várják egészen 2026. február 1-jéig. A részletekről Szabó Péter Zsolt, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetője nyilatkozott rádiónknak.
A kivitelezés szempontjából egyedi volt a történet a 12 nap miatt. Augusztusban elkezdtük ezt pályáztatni, és 2-3 hét alatt le is pályáztattuk a részegységeket, meg volt minden ajánlatunk. Mivel a finanszírozásban nagy kérdőjelek vannak a korábban kialakult nehéz helyzet miatt, ezért a városvezetéshez fordultam, hogy forrást biztosítsanak a jégpálya felépítésére, megrendezésére ennek az attrakciónak, amit a testület november 20-án bírált el, és december 6-ára jelezték, hogy szeretnék, ha meg is nyitnánk. Én december 6 és 12-t jelöltem meg nyitási pontnak. Hál' Istennek a csökkent létszámmal, átszervezés miatt a sportfolyamon csökkent a létszám, a csökkent létszámmal is sikerült megcsinálnunk véletlenül rekordidő alatt, 12 nap alatt a jégpályát. Erre még nem volt példa, országban se hallottuk volna, hogy ilyen lett volna, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a munkavállalóinknak és az alvállalkozóknak a precíz munkavégzést. A 20-án, ahogy megkaptuk a döntést, hogy igennel szavazott a testület is kérik a jégpályát, onnantól aznap estétől már elkezdtük újra felvenni a kapcsolatot, illetve folyamatos volt a kapcsolatfelvétel, de onnan már konkrét igénnyel tudtuk hívni a vállalkozókat, illetve a beszállítókat. Mindenkit izzítottunk, a folyadékhűtőt, a sátrasz cégeket, a VGZRT-t csinálta a homokpadot, hogy saját dolgozókat, vagy saját cég, gyöngyösi cég dolgozóit foglalkoztassuk a jégpályán. Tehát mindenkit ott azon a délután már beizzítottunk, és 21-e reggeltől, illetve ma azon a szombaton is elkezdték hordani a homokot, következő hétfő jött a sátor, és amit látni kell, hogy itt igazából ilyen 5-6 nap van arra, hogy az egész mutatvány felépüljön, és utána a jeget kell hízlalni. Tehát azért ez még szorosabb ütemterv az, hogy meglegyen a sátor, a szintezett tömörített homokpad, utána a gépészet ki legyen húzva, felépítve, csatlakoztatva, jön a folyadékhűtő, azt becsatlakoztatni. Illetve még nagyon nagy teljesítmény volt, és ebben köszönjük sok embernek a segítségét, hogy az áramigénylés plusz áramot igényel a nagy teljesítmény miatt a hűtő és az egész attrakció. Ennek az elbírálási határideje ilyen 30-60 nap, ez 6 nap alatt sikerült megoldani, rengeteg telefonnal és mindenféle szívességkéréssel, de nagyon szépen köszönjük, az MVM-nél is nagyon rendesek voltak, tehát a kereskedők, a pályázatosok, a elosztókezelők, a gyöngyösi EMASZ, régi EMASZ kirendeltség, ugye MVM, onnan is a Pap Zsolt és kollégái nagyon rendesek voltak, és rögtön segítettek, ahogy tudtak, tehát nekik is nagyon köszönjük, hogy megjött ez 6 nap alatt a plusz áram, és 12 nap alatt rendelkezésre állt szombaton a tervezett nyitási napon a jégpályás.
Bár évtizedek óta jelen van a városban, mégsem került fókuszba eddig a Sárospataki úgynevezett Kutyahegyi tengerszem. Szeptemberben egy lakossági program keretében megtisztították a területet, azóta pedig folyamatosan figyelemmel kísérik az egyedülálló természeti képződményt, hogy minél inkább megismerhessék a környéket járó turisták. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Még a múlt századra nyúlik vissza a Kutyahegyi tengerszem létrejötte Sárospatakon. A bányató sok turisztikai lehetőséget rejt magában, amely idáig rejtve volt a helyiek és a bakancsos turisták elől. Dr. Farkas Szabolcs polgármester a körzet önkormányzati képviselőjével karöltve egy takarítási akciót hirdetett, melybe a lakosság is belekapcsolódhatott. Egyrészt, hogy megtisztítsák a csodálatos természeti helyet, másrészt felhívják a figyelmet az egyik szunnyadó második tengerszem létére, mondta el a polgármester.
Ez a második tengerszeme Sárospatak, amire szerintem méltán lehetünk büszkék. 1871-ben nyílt meg a bánya, ami érdekesség, a Windisch Grace uradalom része volt a bánya, és a Miskolc-Sátorjuhely vasútvonal az itt kitermelt kőből alapozta meg a vasútvonalat. Ma pedig eljutottunk arra a szintre, hogy ezt a szerintem komoly turisztikai attrakciót átadjuk majd a lakosoknak, a térségben élőknek és a nagyvilágban élőknek.
A Kutyahegyi tengerszem nem csak önmagában álló turisztikai elem. Braun Krisztián, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, nagyszabású terveik vannak, hogy azt az elfeledett helyet becsatornázzák a város és a térség turisztikai hálózatába. Akár gyalogos túrák, akár kerékpáros túrák egy állomásaként tovább emelve a zempléni térség vonzerejét.
Azt gondoljuk, hogy ez egy remek kiránduló hely lehet. Szeretnénk a régi hidat, a kisvasúti hidat, a régi kisvasúti nyomvonalat kerékpárúttá alakítani. Innen kerékpárúton meg lehessen közelíteni a kisvasúti hidat. Reméljük az is majd, ami a Bodrogon keresztül megy, rövid időn belül megújul, és azt szeretnénk, hogy itt kerékpárral egy 12,5 kilométeres kört lehetne csinálni, Sárospatakot a két hídon körbe kerékpározva, vagy akár a Bodrog közbe kerékpárral a töltésen keresztül. Tehát szeretnénk ezt a kerékpáros, gyalogos turisztikát fejleszteni itt Sárospatakon.
Váberer György is részt vett a tengerszem takarításán, ahol beszélt arról a programról, amely által városvezetők pályázhatnak ilyen és ehhez hasonló kezdeményezésekkel településük szépítéséért.
Csináltunk a Tokaj-hegyai Fejlesztési Tanácsnál egy felhívást arra, hogy a települések azok tisztítsák meg a környezetüket, és azokat fogjuk valamilyen szinten díjazni, vagy jutalmazni, vagy egy olyan címet adni neki, amire büszke lehet. Úgyhogy én bízom benne, hogy minél több település részt fog venni ebben a mozgalomban. És azt hiszem, hogy ez hozzájárul ahhoz is, hogy a térségnek a hírértéke, a turisztikai jelentősége az nőni fog.
Miskolc csatlakozik ahhoz az országos kezdeményezéshez, amely a kábítószer használat visszaszorítását és a helyi biztonság növelését célozza. A közgyűlés tudomásul vette a kábítószer ellenes települések szövetsége megalakulását, és megerősítette a város által is aláírt szándéknyilatkozatot. A dokumentum Miskolc kezdeményezésére több település és Horváth László kormánybiztos szakmai támogatásával jött létre. Az előterjesztés szerint a drog probléma kezelése nem csak rendészeti, hanem önkormányzati, civil és egyházi összefogást is igényel. Hollósi András alpolgármester kiemelte, Miskolc nem szemlélője, hanem aktív résztvevője lesz az országos drogellenes munkának. A város az elmúlt hónapokban több közbiztonsági intézkedést is bevezetett, köztük a járat és köztéri serifek rendszerét, valamint egy új rendőrőrs megnyitását is.
Egy olyan ügyben döntünk, ami sajnos nem kell Miskolcon bemutatni, hiszen sajnos a kábítószer kérdése Miskolcon egy valós probléma, nem csak a lakótelepeken, nem csak a szegregátumokban, hanem a villanegyedekben sajnos épp úgy fellehető probléma. És nem véletlenül egy hónappal ezelőtt alakult meg a kábítószer ellenes települések szövetsége Miskolcon. Horváth László kormánybiztos urat láttuk vendégül, és többek között több környékbeli településsel, mint például Felső Zsolca, Alsó Zsolca vagy Halmaj polgármesterével is írtuk alá ezt a szövetséget, ezt a megalakulást, aminek a célja világos. Önkormányzatok összefognak a kábítószer használat visszaszorításáért, hogy megvédjük a közösségeinket, a családokat, és egy olyan országos együttműködést építsünk fel, ahol a tapasztalatok, a jó gyakorlatok és a jó hatékony eszközök egy irányba mutatnak. Tehát ez nem egy jogi szerveződés, hanem nagyon komoly információ áramlás és áramlás segítő szervezet és szövetség. Ez kötelesség minden miskolcinak, hogy fellépjen a drogok ellen. Látjuk azt, hogy a közösségi médiatérben hogyan terjednek a kábítószert népszerűsítő, akár popzenék, vagy akár más ilyen social media termékek. Látjuk azt, hogy például éppen tegnap Ausztráliában a 16 év alatti korcsoportnak és diáknak betiltották a közösségi média használatot. Tehát látszik azt, hogy elindult egy nagyon komoly világszinten is elindult az, hogy hogyan tudjuk megvédeni a fiatalokat. A Bükkvárosa program is egyértelműen és világosan fogalmaz, egy olyan Miskolcot építünk, ahol az életminőség, a közösségek ereje és a város biztonsága együtt teremti meg azt a környezetet, ahol jó élni és jó gyermeket nevelni. A Bükkvárosa program egyik kiemelt kérdése a Miskolc közbiztonsága. Éppen ezért dolgoztunk azon az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben, hogy közbiztonsági pontot hozzunk létre az újgyőri főtéren, hiszen hamarosan majd ugye itt nyílik egy új rendőrőrs. Bevezettük a járatserifek rendszerét, látjuk azt, és minden miskolci látja azt, hogy milyen eredményeket hozott az elmúlt közel egy esztendőben az ő szerepvállalásuk. Megjelentek a körzeti serifek a városrészben, új autókat adományoztunk a polgárőröknek. És hogy konkrétumokról is beszéljek, az elmúlt egy hónapban, amióta megalakult a szövetség. A rendőrségnek köszönhetően eddig több mint 50 kábítószer ellenes intézkedés történt Miskolcon és környékén. Ez heti rendszerességgel 7-10 ellenőrzés jelent. Én azt hiszem, hogy ezeket a számokat sajnos fokoznunk kell, de vannak eredmények, és be fogunk arról számolni természetesen hamarosan, hogy milyen exakt számaink vannak még ezzel kapcsolatban. Az kétség kívül nagyon fontos a kábítószer ellenes fellépés Miskolc közbiztonsága szempontjából, és hát a szándéknyilatkozat elfogadása pedig azért is fontos, hogy világossá tegyük azt, hogy Miskolc és a miskolci városvezetés nem nézője, hanem cselekvője és szereplője annak az országos munkának, ami a drogok terjedése ellen végeznek szerte Magyarországon. Ez egy szövetség a biztonságért, egy szövetség a jövőért, egy szövetség a gyerekeinkért. Miskolc megteszi ezeket a saját lépéseket, és ehhez persze társakat keres, ezért kérem majd a közgyűlés a szándéknyilatkozatot támogatni. Szíveskedjék!
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult, párás, foltokban tartósan ködös idő várható. Szitálás helyenként előfordulhat, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között valószínű. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 12-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. A 2025-ös év projektjeit, valamint jövőbeli terveit ismertette az EGRI Norma Alapítvány és a Civil Szolgáltató Központ. Szakmai tanácskozást tartottak a Nyíregyházi Vármegyeházán. Energetikai korszerűsítés zajlik a Káli Grassalkovics Művelődési Házban. Adománygyűjtés szervez az Ökumenikus Segélyszervezet a Dobótéren december 12-e és 14-e között. Ezek a mai adás témák. Most mondom a részleteket. A tudományos eredményekben rejlő lehetőségekről is szó esett azon a Nyíregyházi Vármegyeházán tartott szakmai tanácskozáson, amely része volt a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény sorozatnak. A részletekről Rusinné professzor dr. Fedor Anitát, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szakbizottságának elnökét hallják.
Én azt gondolom, hogy minden kutatási téma fontos, de hogyha a Magyar Tudományos Akadémia fő gondolatára gondolok, amely ugye valahogy úgy szól, hogy a népesség életfeltételeinek a tanulmányozása és az esetleges hiátusoknak a fejlesztése a legfontosabb nemzeti feladat, akkor én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok minden belefér. Az Életmód és Egészségkutatások Interdisziplináris Munkabizottságnak például az a feladata, hogy részben a különböző prevenciós lehetőségeket terjessze a lakosság körébe, ezekről ismeretterjesztő előadásokat tartson, de mindemellett empirikus kutatásokat is végzünk. Most éppen egy fiatalokat érintő egészségszociológiai kutatássorozaton dolgozunk 2024-ben, 25-ben és 27-ben.
A Magyar Tudományos Akadémia negyedik elnöke Lúnyai Menyhért volt, aki 13 éven keresztül állt a testület élén. Rá is emlékeztek a tanácskozáson. Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnökét hallják.
Nagy büszkeségünk, hogy Lónyai Menyhért szobra a Vármegyeház előtt található alapítói között volt a Tudományos Akadémiának, ennek a világnak. Nagy gonddal foglalkozott a tudománnyal, ő speciálisan pénzügyekkel foglalkozott, a Magyar Pénzügyőrségnek a megalapítója, a pénzügyi közigazgatás megszervezője Magyarországon, tehát ez is hát fontos számunkra a tudomány napját, és hogy most éppen a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves születésnapját ünnepeljük, hogy ebben a díszteremben tehetjük ezt meg, Lógyai Mennyérte is emlékezve.
A Vármegyeháza Besenyei termében tegnap, ma, holnap címmel nyílt egy kiállítás is. Mint az anyagot összeállító dr. Lácai Magdolna elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia 4 alapítója közül 3-an Károly György, Andrássy György és Vaj Ábrahám is kötődnek a Vármegyéhez.
A válogatás úgy történt, hogy azokat a nagy fordulókat, ahol a tudomány határozta meg az életünk változását, azokat vettem kiinduló pontnak. És rögtön ott van, hogy először Magyarországon egy szabolcsi, egy tiszabercelli nemes fiú írta le, hogy szükség lenne egy magyar tudós társaságra, mert minden nemzet csak a maga nyelvén lehet nagyjá. Ez Besenyei György volt. És innentől kezdve sikerült úgy válogatni, hogy azokat a nagy fordulókat, amiket mondjuk a Tisza szabályozásától kezdve megfigyelhettünk, hogy milyen nevek kerültek a Magyar Tudományos Akadémia tagságába, vagy milyen személyek kerültek oda.
A 40 rendezvény lebonyolítását valósította meg az EGRI Norma Alapítvány, illetve a Civil Szolgáltató Központ 2025-ben. A társadalmi szerepvállalás, valamint a kulturális programok népszerűsítése rendkívül fontos az EGRI Norma Alapítvány és az általa működtetett Civil Szolgáltató Központ számára. A szervezet célkitűzései közé tartozik a családsegítés, időskorúak gondozása, továbbá karitatív tevékenységek elvégzése is. A szociális tevékenység mellett kiemelt figyelmet szentelnek a fiatalokra. Az EGRI Norma Alapítvány idei eredményeiről Altai Jászmint hallják.
Nagyon mozgalmas évünk volt az idei, rengeteg közösségi programot valósítottunk meg. Ahogy korábban kolléganőm is mondta, fő feladatunk volt a civil közösségi szolgáltató központ feladatai. Civileknek segítettünk pénzügyi, pályázati és jogi tanácsadásban. Rengeteg új civil szervezettel ismerkedhettünk meg idén. Ezen kívül egy elég hosszú ideig tartó rendezvénysorozatot valósítottunk meg, ez a Gyere le a térre volt, ahol helybe vittük a kultúrát, különböző lakóközösségekben, játszótereken tartottunk zenés, táncos mulatságokat mindenféle korosztálynak, az előadók helyiek voltak, és zenekarokat, hagyományőrzőket is bevontunk ebbe. Azt mondanám, hogy többféle korosztály. Kifejezetten az volt a célunk, hogy ne a dobótéren, ne az érsekkertben legyen mindig nagyszabású program, hanem a helyi lakóközösségeknek helybe vigyük a kultúrát. A jövőben is mi fogjuk vinni a civil közösségi szolgáltató központot, tehát ez a feladatunk megmarad. Tervezünk számos rendezvényt, erről én most nem mondanék többet, mert nyilván még tervezés alatt vannak, de hasonló programokat szeretnénk a jövőben is megvalósítani. Volt egy adománygyűjtésünk valóban 2025-ben, egy olyan webáruház, ami felszámolásra került, megtalált minket, hogy osszuk szét a rászorulóknak ezt az adomány tömeget, ahol megtaláltuk a családok átmeneti otthonát, a kórházat és hasonló szervezeteket, ahol valójában gyerekeknek való adományokat tudtunk szétosztani. Amikor van lehetőségünk, akkor értelemszerűen közvetítünk akár cégek, akár magánszemélyek is az ilyen szervezetek között. Ha lesz ilyen lehetőségünk, akkor a továbbiakban is fogunk ilyen tevékenységet folytatni.
A Heves vármegyei Káli nagyközségben számos közintézményt sikeresen felújítottak az utóbbi években. Pályázati forrásokból az óvoda, az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal, illetve az őszikék idősek otthonának épülete újult meg. 2025. novemberében kezdődtek a beruházási munkálatok egy visszanem térítendő 111,16 millió forintos keretösszegből a Grassalkovics művelődési ház épületén. A sikeres pályázatnak köszönhetően energetikai korszerűsítés zajlik, azonban az intézmény színpadának javítási munkálatait majd önkormányzati önerőből fogják megvalósítani. A jelenleg zajló fejlesztésekről, további tervekről Morvai János, Kál polgármestere nyilatkozott.
A Káli Grassalkovics művelődési házunknak a energetikai korszerűsítésének a folyamatában vagyunk, ami gyakorlatilag most már lassan egy hónapja elkezdődött, és összességében azt tudom mondani, hogy november 17-én történt meg a kiválasztása a nyertes vállalkozónak, aki a kivitelezői munkákat elkezdhette, és gyakorlatilag egy-két napon belül a munkaterület átadása is megtörtént azért, mert hogy ugye itt vagyunk a tél, majdnem a kellős közepén, és még azokat a munkálatokat, amik itt a külterületen elvégezhetőek, tehát szigetelés, ablakcsere, nyilázárócsere, ezeket ugye el tudják végezni, és akkor majd ha bejön a keményebb tél, a mínuszok, akkor pedig oda bent a többi felújítási munkátot már ugye tudják végezni a vállalkozó dolgozói. Nagyon-nagyon bízom benne egyébként, hogy jövő tavasszal elkészülünk, és most már hosszú évek hiánya után, tehát a művelődési házunk hiánya után azt tudom mondani, hogy egy jelentős avató ünnepséggel át fogjuk tudni adni ismét a lakosságunknak a művelődési házunkat. Minden egyéb olyan településen történő rendezvény, ami adott esetben kültéren az időjárás viszontagságai miatt nem tartható meg kint, az majd itt bent lesz, tehát a óvodások, iskolások műsora, különböző jótékonysági rendezvények, bálok, amik korábban is egyébként ennek a épületnek voltak a helyszínei, ezek kerülnek. De egyébként ugyanúgy a lakosság részére is kibérelhető lesz, tehát én azt gondolom, hogy az egész településünket fogja szolgálni ismételten. Nyilázárócsere, fűtéskorszerűsítés, szigetelés, illetve akadálymentesítés az, ami történik itt a művelődési házunknál. Tehát maga az egész fűtéskorszerűsítés ugye a radiátorcseréken túl egy hőszivattyús rendszer telepítését fogja jelenteni. Ugye a nyilázárócsere az szintén a feltételeknek megfelelő szigetelés mutatónak megfelelő ablakcserét fog jelenteni. A épületre, a falazatra egy 15 cm-es kőzetgyapott szigetelés kerül elhelyezésre, valamint a tetőre pedig egy napelemrendszer kerül képítésre. Annyit azért szeretnék elmondani egyébként, hogy elég régóta húzódik már itt a Művelődési Házunknak a felújítása, és ez abból adódott egyébként, hogy amikor elkezdődött itt a munka, és elkezdődtek a pályázat utáni költség elemzések, akkor derült ki, hogy statikailag a tetőszerkezetünk nem alkalmas arra, hogy napelemet tudjanak ráhelyezni, ezért az önkormányzatunknak ezt önerőből kellett megoldania, tehát ezt mi elkészítettük az önkormányzat költségvetésének gazdálkodásából, és összeszedtük azt a pénzt rá, ami szükséges ahhoz, hogy a tetőszerkezetünket ugye fel tudjuk újítani. Itt a Művelődési Háznál ez megtörtént, 2024. szeptemberébe. Tavaszt elkezdődött a Építési és Közlekedési Minisztériumnál a költség elemzés. Ez megtörtént most szeptemberre, és akkor most a közbeszerzés után, ahogy mondtam is az elején, november 17-én aláírásra került a kivitelezőről a szerződés.
Csuhány Bence Heves vármegye önkormányzata közgyűlésének elnöke méltatta a Káli Művelődési Ház felújításának fontosságát.
Vármegyei elnökként üdvözlök minden beruházást, nincs ez másképp a Kálival sem. Örülök annak, hogy azt látom, hogy Kálban egyre több gyerek van az óvodában, a bölcsödében, és hát minden ilyen kisgyereknek az első komolyabb színpadi megmérettetése az a saját településének a művelődési házában történik. Gondolom Kálban sem lesz ez másképpen, ahogy az én életemben sem volt ez másképp. Úgyhogy örülök annak, hogy méltó körülmények között egy felújított épületben egy olyan közösségi teret tudnak kialakítani, ahol olyan pillanatokat és élményeket tudnak megosztani egymással, amik ebben a rohanó világban értéknek számítanak már.
Az Eger Adventhez idén csatlakozik az Ökumenikus Segélyszervezet is, amely 30. alkalommal hirdeti meg országos adventi adománygyűjtését. A szervezet munkatársai december 12-e és 14-e között várják majd a pénzbeli felajánlásokat a dobótéri adományponton. A rászorulók megsegítésére hívják fel az egri lakosság figyelmét, mely nem csak a karácsonyt megelőző időszakban fontos, nyilatkozta rádiónknak Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke.
Egy nagyszerű fogásnak vagyunk a részesei, itt vannak a város vezetői, itt van a segélyszervezetnek a vezetése, a helyi szociális központunknak a munkatársai, képviselő úr velünk van, tehát egy olyan alkotó közösségben vagyunk, amelyik jelzi azt, hogy a segélyszervezetnek egy széleskörű bázisa van a mai nappal Eger városában, ahol egyébként közel 10 éve vagyunk már jelen, elindítjuk a helyi gyűjtést. Ez az alkalom lehetővé teszi számunkra azt is, hogy bejelentsem, hogy szeretnénk a városba még többet tenni, tehát gondolkozunk azon, hogy a szociális tevékenységünket hogy tudnánk kibővíteni a város javára, rendszeressé tenni, és még több intézményünkkel jelen szeretnénk lenni a közeljövőben. Mégiscsak egyet mondanék, egy nagyon fontos útja van. Minden intézményünk az országban rendelkezik egyfajta közösséggel, egy háttérrel, akik az intézménynek az ügyfelei, ismerjük, pontosan tudjuk, hogy milyen problémákkal küzdenek az életben, tehát a támogatottak egy részét személyesen ismerjük, illetőleg vannak olyanok, akik ilyenkor hozzánk fordulnak, van egy országos segélyközpontunk, ahová befutnak a kérések, és mi ezt alaposan megvizsgáljuk, minden egyes kérésnek utána járunk, és amikor indokolt, akkor segítünk. Általában olyan 60-70 ezer kérés befut, lehet, hogy idén több, és ennek lényegében ez egy harmada az, amit tudunk teljesíteni, és ahol indokoltnak is tartjuk azt, hogy segítsünk. Tehát van feladatunk bőven, és ebben a feladatban részt lehet vállalni, úgyhogy segítik a mi munkánkat, akár a 1353-as telefonszám felhívásával, vagy a segélyszervezetnek a honlapját megnézik, vagy kijönnek egyszerűen ide a dobótérre, és az itt lévő adományponton kártyával, egy nagyon korszerű, modern módszerrel lehet adományozni, nem kell készpénzt hozni, hanem elég csak a telefont, vagy a hitelkártyát hozni. Igen, itt kialakul egy csapat, akik önkéntesként mézes kalácsokat készítenek, és hát ilyenkor az a szokás nálunk, hogy ezekkel a mézes kalácsokkal köszönjük meg a támogatást.
Wagner Ákos Eger polgármestere is méltatta az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját.
Az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 10 éve van Egerben, intézményellátó funkciót járt el. A északi város részben vannak 10 esztendeje. Egy éve több ponton keressük az együttműködési lehetőséget. Az egyik pont az ma bővült, hiszen a adventi ünnepség sorozatunk, a 2025-ös adventi rendezvény sorozatunk az Ökumenikus Segélyszervezetnek az egyik adománypontjával bővült. Ezen a hétvégén, 12-én, 13-án, 14-én itt várjuk az egrieket és az Eger környékén élőket, annak érdekében az adventi időszakban a rászorulók számára egy kis támogatás segítséget nyújtsunk, és ezzel próbáljuk a önkormányzat és az Ökumenikus Segélyszervezetnek az együttműködését bővíteni.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Idén is megrendezi a Katolikus Karitász adventi programjait. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű adventi segélyprogrammal támogatni tudják a rászoruló családokat a téli időszakban és az ünnepek alatt. Idén is több módon lehet csatlakozni az új évig tartó adománygyűjtéshez. Az Angyalbatyú ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú gyermekeknek készített ajándékcsomagokat fogadnak a Karitász országos gyűjtőpontjain. December 17-én este 8 órakor a Karitász nagyszabású karácsonyi koncertet rendez Budapesten a Szent István Bazilikában. A koncert teljes bevételét a rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítja a szervezet. A Tárjátok ki a szíveteket karácsonyi segélyakciót online adományozással a www.karitász.hu oldalon, valamint a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal bárki támogathatja. Ünnepélyes keretek között adták át a Szent Erzsébet római katolikus tagóvoda új épületét december 11-én Gyöngyösön. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte. Az elmúlt években a katolikus, a református és az evangélikus egyházak közreműködésével 100 új óvoda épült, további 100 intézmény pedig megújítottak vagy kibővítettek. Ezen belül az Egri Főegyházmegye fogja össze a legtöbb oktatási, nevelési intézményt. Közös erővel 20 új óvodát építettek, 6-ot pedig felújítottak az egyházmegye területén.
Egyházaink, így azon belül katolikus egyház, mekkora szolgálatot tesznek, mind a hit továbbadása, mind gyermekek segítése, mind pedig idősek vagy betegek ápolása érdekében. Ha csak ide Gyöngyösre gondolunk, körülbelül egy évtizeddel ezelőtt adtuk át ferenceseknek azt a fantasztikus szolgálatát segítő épületet, az autista otthont, autista központot. Embernek a szíve facsarodik, amikor arra gondol, hogy mennyi minden küzdelmük van, és mégis napról napra teszik azt a szolgálatot, amit tesznek. Köszönöm érte. És köszönöm szépen Érsek atyának és munkatársainak is, amit akár az idősek, rászorultak, betegek szolgálatában tesznek a Főegyház megyében. És emellett pedig itt vannak a gyermekek is, a fiatalok. Tudni kell, és érdemes továbbadni. Egri Főegyház megye az, amely országon belül a legnagyobb oktatás nevelési intézményeket tartja egybe, legtöbbet pontosabban, és a legszélesebb módon szolgálja sok-sok megyének, vármegyének a közösségét. Fantasztikus. És ezen belül is ki kell emelnem azokat az óvodákat, melyeket az elmúlt években építettek, szépítettek, avagy pedig bővítettek. Három nagy egyházi programot indítottunk el az elmúlt egy évtizedben, óvodaépítések és bővítések terén. Katolikust, reformátust és az evangélikust. Értelemszerűen legnagyobb a katolikus volt, azt követte a református, majd az evangélikus. És a katolikus egyházon belül is, katolikus óvoda programon belül is legkiemelkedőbb, amit tettek, és megvalósítottak. Egri főegyház egyének munkatársai és a katya vezetésével, amit megtettek. Ugyanis a 200 óvodából, melyből 100 új épült az országban, és 100 pedig megszépült, majd pedig ki is bővült az egyházi óvoda programokon belül, 20 újat az egri főegyház megyet épített, és 6-ot pedig felújított.
Szókovács Péter polgármester arról beszélt, hogy az épület átadása, megújítása mindig a fejlődés jele. Balogh Gyula plébános rámutatott, az óvoda mellett felújított, egykor búcsújáró helyként működő kápolna épületét az elmúlt századokban zarándokok százai keresték fel. Az épület imával telt falai később rommá váltak, hajléktalanok és szenvedélybetegek töltötték idejüket az elhagyott területen. Ma pedig az óvodával együtt új forrásként szolgál annak érdekében, hogy az itt növekedő kisgyermekek élete jó gyümölcsöt teremjen. Strumpfné Komjáti Erika tagintézmény igazgató elmondta, 1993-ban nyitotta meg kapuit az eddig működő katolikus óvoda épülete, melynek a századforduló óta számos funkciója volt. Ternyák Csaba egriesek örömét fejezte ki, hogy a romok fölött új épület nyitotta meg kapuit, és újra imádság és ének csendült föl a falak között.
Az egyház nem önmagáért van. Az egyháznak az a feladata, hogy az embereket elvezesse Istenhez. Nem saját dicsőségünkkel, nem saját nimbuszunkat, nem létezőt is szeretnénk növelni, emelni, hanem az embereket akarjuk szolgálni. Ez a küldetésünk, ez a feladatunk, erre küldött bennünket a mi mesterünk. És ez a mesterünk ma is erre küld bennünket, és ma is az óvodistákra is úgy tekint, hogy majd közülünk is lesznek olyanok, akik meghallják a küldetésnek a szavát, hogy életüket mások szolgálatába állítsák. Mint ahogy látják ezt a szüleiken, látják ezt az óvónőkön, látják ezt azokon, a felnőtt embereken, akik értük dolgoznak, és szép lassan ők is megtanulják azt, hogy akkor szép az élet, hogyha nem önző módon éljük, hanem megtanulunk egymásért élni, egymásért áldozatot hozni, és felismerjük azt, hogy ez az áldozat még akkor is, amikor talán nehézséget okoz, vagy minél nagyobb nehézséget okoz, annál nagyobb öröm költözik az ember szívébe.
Az ünnep végén a főpásztor megáldotta a 100 fő befogadására alkalmas intézményt. Advent első három vasárnapjának az üzenetéről Árvai Zoltán atyát, Egerszalóki plébánost hallják, aki a Szent II. János Pál karizmatikus közösség lelki napján beszélt erről.
Az első vasárnapnak az introitusa, latinul a kezdő szavak így hangzanak, ad te levavi. 24. Zsoltárt idézzük aznap. Hozzád emelem, az én lelkemet, Uram, én Istenem. Te benned bízom, pirulnom ne kelljen. Ne újjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki téged vár, meg nem szégyenül. Ezen a vasárnapon talán azt üzeni számunkra az egyház, hogy legyünk bizalommal. A bizalom vasárnapja is lehetne ez a nap, advent első vasárnapja, amikor arra hív minket az egyház, hogy Istenhez emeljük föl lelkünket, és mondjuk ki azt a fohászt, amit a Faustina nővér kapcsán az Isten irgalmasság tiszteletéből is tudunk, Jézusnak a képe alatt. Ott van ez a kis fohász, Jézusom, bízom benned. Uram, benned bízom. Ilyenkor adventben is. És ez egy csodálatos, amikor a találkozásra készülünk, hogy az embernek ez az első lépése Isten felé, Isten irányába, hogy bizalommal megnyílik előtte, hozzád emelem az én lelkemet, Uram, én Istenem. A második vasárnap pedig azt tanítja számunkra ez az introitus, hogy Isten lesz az, aki szintén vágyik találkozni velünk, és ő is megteszi azt a lépést, ami kell a találkozás sikeréhez. Latinul az introitus kezdő szavai így hangzanak, Populus Sion. Izajás prófétát idézzük ezen a vasárnapon. Sion népe, íme jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok dicsőséges hangját szívetek örömére. Míg az ember részéről a fontos a készületben a bizalom és az odafordulás, felemeljük a lelkünket, úgy most azt halljuk, hogy Isten részéről pedig a megváltás az, amely őt indítja a velünk való találkozásra. A megváltás azt üzeni számunkra, hogy adventben, hogy Isten jön. Nem mi megyünk hozzá, ő mindig megelőz bennünket, nem nekünk kell nehéz batyukkal, terhekkel fölmenni a hegyre, ő jön elénk, ő megelőz ebben a találkozásban is. Íme jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket. A találkozás tehát két iránya elindult, a start vonalon átlépett az ember, átlépett az Isten, és a találkozás még nincs itt, de a harmadik vasárnap az egyház már ennek a találkozásnak az örömét hirdeti meg. Gaudete in Domino. Szent Pál Filippiekhez írt leveléből van az introitus. Örüljetek az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek, az Úr közel van. Ennek a vasárnapnak lehetne, és voltak éppen adhatjuk is, és nyugodtan elmélkedésünkben is most így mondanám, hogy ez az öröm vasárnapja, hiszen örvendezésre hív. Örüljetek, mert nem ábránd, nem mese, nem valami kitalált dolog, nem illúzió, amit hirdetünk, miszerint az Úr közel van.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás, Márton Miranda és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A 2025. évi Kung Fu Wushu magyar bajnokságot Fútól rendezték. Megkezdte tanulmányait a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kar sportszervezői szakán Palasics Kristóf, a magyar kézilabda válogatott fiatal kapusa, és Sipos Adrián, a nemzeti csapat másik alapembere. Kézsérülése után megkezdte az edzéseket, és véleménye szerint a jövő évi szezon rajtra készen áll majd Gulyás Michel, olimpiai bajnok öttusázó. Töretlenül népszerű a birkózó edzés Putnokon a Serényi László általános iskolában. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az idei Kung Fu Wushu magyar bajnokságot Fóton rendezték, ahol a nyíregyházi spiritese 12 meghívott versenyzője kimagaslóan szerepelt, az ország második legeredményesebb egyesülete lett ebben az évben. A versenyzők tradicionális külső pusztakezes, fegyveres, csoportos, fegyveres és küzdelmi formagyakorlatok kategóriákban mérték össze erejüket. A spiritese összeredménye egyéniben 11 arany, 10 ezüst és 2 bronzérem. Megkezdte tanulmányait a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kar sportszervezői szakán Palasics Kristóf, a magyar kézilabda válogatott fiatal kapusa, és Sipos Adrián, a nemzeti csapat másik alapembere. A német Bundesligában érdekelt Melsungen játékosai konzultációra érkeztek Debrecenbe. Palasics Kristófot hallják.
Felvettük a kapcsolatot az egyetemmel, ami utána nagyon gördülékenyen ment, és nagyon sok dologban segítőkészek voltak, és a felvételit is lépésről lépésre online át tudtuk beszélni. Ugye egy kicsikét nehezebb, mert ugye Németországban élünk mind a ketten, viszont az egyetemtől kapott támogatás és tőlük kapott segítség azért az nagyon-nagyon sokat segített nekünk, és tényleg az egész folyamat sokkal egyszerűbben ment le. Ugye most 23 éves vagyok, viszont abszolút fontosnak tartom az, hogy az életben meglegyenek a jövőbeni tervek is. Ugye engem azért ez a sport, miután ebbe élek, azért foglalkoztat a működése, az emberekkel való kapcsolat, a kommunikáció, a szervezés, és úgy voltam vele, hogy mivel most van egy ilyen lehetőségem, szeretnék én is egy kicsikét a jövőbe gondolkodni, és hogy majd egyszer, hogyha abba hagyom, akkor majd esetleg valami ilyesmivel foglalkozni, de nyilván ugyanakkor benne van mindig azért egy ilyen sportpályafutásban, hogy ugye sose tudni, hogy meddig lehetünk a pályán, és én mindig is fontosnak tartottam azt, hogy ne csak egy dologgal foglalkozunk, hanem legyen más is, amit szívesen csinál az ember, vagy amit szívesen tanul.
Sipos Adrián a rugalmas segítő támogatást emelte ki.
Megadatott az a nagy lehetőség és ez a segítség, amit innen kaptunk, mind a beiratkozás, mind minden téren. Nagyon segítőkészek voltak itt Debrecenben, és sokkal egyszerűbb így ebből a nagy távolságból elkezdeni ezt a folyamatot, hiszen tényleg nekünk így, hogy kint játszunk Németországban, nagyon kevés időnk van mindenre, és ez egy nagy segítség számunkra, hogy itt ilyen segítőkészek voltak. Maximálisan megkapjuk tőlük, amit lehet, de mivel a naptárunk az nagyon tele van, sok időt nem tudnak arra adni, hogy ide jöjjünk. Most is igazából most a válogatottól kaptunk egy kis kitérőt, hiszen most per pillanat szerintem edzésen kéne lennünk bemelegíteni, és ott is megértették, hogy ezt is szeretnénk csinálni, és erre is kell egy kis időt szánnunk.
Fenyves Veronika, a gazdaságtudományi kar dékánya hangsúlyozta. A Debreceni Egyetem pártolja és támogatja a kettős életpályamodellt, ezt jelzi, hogy a karnak évek óta sok sportoló hallgatója van. Őket mind az oktatásban, mind a vizsgáztatás során kiemelten kezelik. Egyedi tanrend és vizsgarend biztosításával. Ez a rugalmasság volt az egyik fő érv amellett, hogy a válogatott kézilabda játékosok a Debreceni Egyetemet választották. A Debreceni Egyetemen már több mint 10 éve működik egy sportmentor program. Ez azt jelenti, hogy minden élsportoló hallgatónak van egy mentor tanára, aki segíti őt az előrehaladásban, adminisztratív és szakmai kérdésekben egyaránt. Emellett mindenkinek van egy tutor hallgató segítője is. Ő küldi el a saját órai jegyzeteit, így a hallgató az e-learning diasorok mellett a teljes tananyaghoz hozzájut. Fenyves Veronika, dékánt hallják.
A Debreceni Egyetem pártolja és támogatja a kettős életpályamodellt. Nagyon sok sportoló hallgatónk van, és a gazdaságtudományi kar is kiemelten kezeli ezt a területet. A oktatásban, vizsgáztatásban, a tanulmányi vizsgaszabályzatban megfogalmazott lehetőségeket biztosítjuk a hallgatóknak. Egyéni vizsgarendet, egyéni tanrendet kapnak a hallgatók, és így a mindennapi munkájuk a sport mellett zavartalanul tudják folytatni a tanulmányokat. Ugyanazt a szintet kell teljesíteni, mint egy olyan hallgatónak, aki itt van nap, mint nap, csak nekik sokkal rugalmasabb időbeosztásban van erre lehetőségük. Ezeket a hallgatókat a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara a felvételi ötlet felmerülésétől kezdve a diploma kiadásáig, diploma átvételeig végig segíti, kíséri. Van egy beiskolázási csoportunk, a beiskolázási csoport a felvételi időszakban tud segíteni a lendő felvételizőknek, utána pedig a szakvezető, a mentortanár, a hallgatótársak és a tanulmányi osztály segíti a hallgatóknak az előre menetelét.
Kézsérülése után megkezdte az edzéseket, és véleménye szerint a jövő évi szezon rajtra készen áll majd Gulyás Michel, olimpiai bajnok öttusázó. Most őt hallják.
Most már szerencsére jól vagyok. Nehezen viseltem azt, hogy pont a legjobb formámban sérültem le, de úgy érzem, hogy jó kezekben voltam, meg lehetséges, hogy szükségem volt erre a nagyobb pihenőre. Úgyhogy most október óta elkezdtem a felkészülés újra. Az alapozó időszak van, úgyhogy tényleg a mennyiségi munka van, főleg a fizikai számok vannak előtérbe helyezve. Úgyhogy most visszakaptam a motivációmat, és lehet, hogy pont ez a nagyobb szünet és fontos versenyek kihagyás adja meg azt a löketet, ami kell szerintem a következő évre nekem. A könyököm már szinte 100%-osnak mondható, mert már az OCR edzést is elkezdtem vele, illetve szerton edzéseken is részt veszünk, hogy ilyen alaplendületeket és olyan izmokat erősítsünk, ami kell ahhoz, hogy minél gyorsabban még menjünk az akadálypályán, és még gyorsabb technikát tudjunk elsajátítani, és egyelőre egyébként minden nagyon jól bír, az úszás természetesen azt is nagyon jól, a többi sportágnál pedig nem annyira használom a könyökömet, úgyhogy azt eddig is tudtam szerencsére csinálni. Tudat alatt még egy kicsit féltem a könyökömet, úgyhogy reménykedem abban, hogy ez a versenyidőszakra elmúlik, de úgy érzem, hogy jó kezekben vagyok tényleg, jó gyógytornásszal működök együtt, és olyan edzéstábbal mögöttem, akik lehetővé teszik szerintem azt, hogy 100%-os legyek, mire jönnek a versenyek, illetve az is szerencse, hogy későn kezdik a versenyidőszak, ugye március közepén és végén kezdődik a legelső verseny, a világkupa szezon pedig majd csak áprilisban, úgyhogy tényleg mindenre van bőven idő. Megmondom őszintén, hogy akkor volt a legrosszabb, amikor semmi nem tudtam csinálni, illetve láttam azt, hogy milyen gyorsan fejlődik a nemzetközi mezőny is ebbe az akadálypályába, és abban aggódtam, hogy ezek a sok hónapos kihagyás, ez hatása lesz arra, hogy ebben az egy számban nagyon lemaradjak, hogy nehéz ez majd a visszazárkózás a következő szezonra. De egyébként, mivel azok a fontos izmok, amik kellenek ahhoz, hogy jól tudjon az ember teljesíteni, azokat folyamatosan erősítettem, meg azokkal folyamatosan foglalkoztunk, és szerintem ezt teszi azt lehet tővé, hogy majd, amikor kezdik a szezon, akkor max. Egy kicsit izgulni fogok, de egyébként teljesen készen fogok állni. Illetve még az úszás volt az, ahol hosszabb kihagyásom volt, de most, amikor elkezdtük októberben az alapozást, akkor az is kiemelt hangsúlyt kapott, és tényleg minden nap úsztam ahhoz, hogy minden hamarabb vissza tudjam hozni azt a formát, ami eddig volt, ami egyébként szerencsére sikerült, és még tényleg csak 2 hónapja körülbelül edzünk, úgyhogy egyelőre jól hall a felkészülés, hogy tényleg pozitív van, tudok csak nyilatkozni róla. Lehet, hogy ebben az évben egyébként többet fogok versenyezni, mert a tavalyi évben igazából 2 világkupán tudtam csak indulni, és utána minden versenyt ki kellett sajnos hagynom. Úgyhogy lehet, hogy azon is múlik szerintem, hogy ez az új vívás, ami a tavaly bejött, a táblavívás, az teljesen más jellegű. Abban is minél több gyakorlatot kell szereznem szerintem az olimpiai kvalifikációs időszakra, illetve összenem még az OCL az, ahol sokat kell fejlődni, úgyhogy igyekszem minél több versenyre indulni, hogy ezt a 2 dolgot igazán be tudjam gyakorolni. Illetve azon is múlik nyilván, hogy mennyi idő lesz a versenyek között, mert hogy a túl sűrű, akkor nyilvánvalóan nem éri meg kockáztatni, hogy esetlegesen nem jó formában induljak. Úgyhogy szerintem majd, amikor már 1 hónapra vannak körülbelül a versenyek, és már tényleg tudjuk a teljes éves versenynaptárat, akkor tudom azt megmondani, hogy milyen versenyeken fogok indulni biztosan.
Töretlenül népszerű a birkózó edzés Putnokon a Serényi László általános iskolában. Szőgyör Mihályt, a Kazincbarcikai VSE edzőjét hallják.
Örömmel vártam ezt a tanévet. Az elsősök közül már most van
4-5 olyan jelentkezőnk, aki már rendszeresen látogatja edzéseinket, és nagyon jó mozgáskoordinációval rendelkeznek, meg fegyelmezettek. Úgyhogy bízok benne, hogy a jövőben is tudjuk növelni a kicsik létszámát. Ami nagyon fontos, hogy most első körben, amit kiszeretnék emelni, hogy a grundbirkózás náluk még az az első lépcsőfok, amit meg kell velük tanítanunk, meg kell szeretetni velük ugye a grundbirkózást a birkózás keretein belül, birkózó edzés keretein belül, úgyhogy tetszik nekik. Nálunk heti 3 edzést tart magába, ugye 2 putnokon, illetve egy heti egy barckán pénteken napon egy összevont edzés, ugye, ahol a fiók csapataink és a bázispontunknak a birkózó ugye egy közösen készülnek, illetve hál' Istennek a Magyar Birkózó Szövetség és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia létrehozott egy olyan edzést, ahol összetartó edzésnek nevezik, ahogy az országból az összes egyesületből várják a versenyzőket, hogy egy közösen tudjunk készülni havi egyszer. Ezáltal tudunk is hazahozni új dolgokat, mint edző, mi is tanulunk edzők is, illetve hát a versenyzők azok meg hát olyan ingereket kapnak, hogy örülnek, hogy ilyen helyekre tudjuk elhordani a gyerekeinket. Most már kicsit büszkén merem azt mondani, hogy a Serényi iskolánk ugye tavaly országos döntőre bejutott grundbirkózásba a lányok, ugye hát a csapatnak a 70%-et ugye birkózók alkották, illetve nagyon jó a munkánk, közös munkánk a testvérő tanárokkal, illetve a grundbirkózást nagyon támogatja nem csak a szakosztályunk, hanem a Magyar Birkózó Szövetség. Kaptunk egy nagyon szép csodálatos grundbirkózó szőnyeget, amit az iskolák nyugodtan használnak testvérésorák keretein belül, illetve mi is az edzésen szeretjük, ugye, mert minden adott ahhoz, hogy grundbirkózást tudjunk oktatni, és lássák azt, milyen egy versenyszituáció, egy versenyszőnyegen milyen birkózni. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Az elsődleges célpontunk, ugye a fókuszpontunk az az elsőtől a negyedik osztályig, most jelenleg főleg a grundbirkózó időszakban. Edzéseink azok, hogy itt a Serényi László általános iskola termében kerülnek megrendezésre, keddi, illetve csütörtöki napon 16 órától 18 óráig, és pénteken a Kazincbarckai birkózócentrumunkban ugyanúgy 16 órától 18 óráig ugyanúgy várjuk a sportokat, mivel egy család vagyunk, egy csapat, egy család, úgyhogy ennek örülök.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Still someone I know.